Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Kedves testvéreim, hallgassátok meg az igehirdetés alapigéjét, úgy, amint egyházunk a mai vasárnapra azt kijelölte. Megírva találjuk Ézsaiás próféta könyvének a 42. fejezetében, a 8-tól a 12. versig a következőképpen. Így szól az Úr: én vagyok az Úr, ez a nevem. Nem adom dicsőségemet másnak, sem dicséretemet a bálványoknak. A régebbiek már beteljesedtek, most újakat mondok. Még mielőtt kibontakoznak, tudatom veletek. Énekeljetek az Úrnak új éneket, dicséretet a föld határáig, akik tengerre szálltok, és ami a tengert betölti, a szigetek és lakóik, zengjen a puszta és városai, a falvak, amelyekben Kédár lakik, újongjanak a kősziklákon lakók, a hegytetőkön is kiáltozzanak, dicsőítsék az Urat, hirdessék dicséretét a szigeteken. Ámen. Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, kantáte vasárnapja van, énekeljetek vasárnapja, és a heti igénk is úgy szól, és a felolvasott ige szakaszban is benne van, és még nagyon sok helyen a Bibliában benne van, hogy énekeljetek az Úrnak új éneket. Hát mondanom sem kell, hogy az egyházban, a gyülekezetekben nagyon sok vita van erről, mert sokan hajlamosak ezt szó szerint érteni. Hogy akkor most jó az, hogy 500 éves énekeket is énekelünk, vagy esetleg még régebbieket? Nem azt kellene, hogy ha új énekre van parancsunk, mert tulajdonképpen ez egy parancs, énekeljetek az Úrnak új éneket. Ha erre van parancsunk, akkor nem minden istentiszteletre valami újat kellene tanulni, valami újat költeni és újat tanulni. Az egyik óvis csoportomban volt egy kisfiú, aki nem szeretett énekelni. Hát az óvisoknál azért ez elég ritka, mert amikor megyek az óvis csoportokhoz, az első kérdés mindig az, hogy ugye hoztál színezőt, a másik az, hogy ugye lesz történet ma is, és a harmadik meg az szokott lenni, hogy ugye fogunk énekelni. De ez a kisfiú nem szeretett énekelni, és amikor éneklésre került sor, hát a színezés közben is egyébként végig énekelni szoktunk, mert amikor már elmondom a történetet, már megbeszéljük a történetet, esetleg el is játsszuk a történetet, és odaadom a színezőt, hát ha nem éneklünk, akkor esetleg elkezdenek ilyen butaságokat beszélgetni egymás között, és jobb, hogyha éneklünk, de nagyon szeretik a gyerekek az éneklést. És akkor ez a kisfiú, hogy jaj, már megint a pillangósat énekeljük, nem már. Jaj, már megint a napsugarasat énekeljük, nem már. Zavart engem ez a dolog, nem értettem, hogy miért van ez az ellenállás benne. Hát biztos megvolt azért az oka, csak én ezt nem tudtam. Viszont van egy játékom az óvisokkal, meg az elsősökkel, másodikosokkal szoktam játszani, hogy költünk énekeket együtt a gyerekekkel. Egy-egy keresztény gyerek éneknek költjük a folytatását, a következő versszak, a következő versszak. Most például a múlt héten énekeltük azt az éneket, hogy a pataknál oly jól érzem magamat, meg itt is, ott is, amott is. És akkor mondom, költsük tovább, gyerekek, hogy hol érezzük még jól magunkat. Hát az óvodában, hát a játszótéren, hát a családban, hát a Balatonnál, és akkor valahogy így megfogalmazzuk, hogy hol és miért, és aztán ugyanazt a refrént, ami Isten dicsőit énekeljük hozzá. Na, szóval ezt az éneket nagyon szeretik a gyerekek, és ez a kisfiú is, bár az éneklést nem szerette, de ezt a játékot nagyon szerette, és ebben nagyon szívesen bekapcsolódott, és voltak ötletei, és nagyon szívesen énekelte az együtt költött versszakokat tovább. Akkor mi ezek szerint, ezekkel az óvis gyerekekkel betöltöttük ezt a parancsot, hiszen új éneket költöttünk, és új éneket énekeltünk. Énekeljetek az Úrnak új éneket. Na, kedves testvérek, az az igazság, hogy ez a parancs, ez nem az ének korára vonatkozik. Ezt nem úgy kell érteni, hogy na most akkor az 500 éveset, vagy a 200 éveset, vagy a 100 éveset ne énekeljük. Egyáltalán nem erről van szó. Ez nem az ének korát jelenti, hanem ezt úgy kell értelmezni, hogy énekeljetek megújult éneket. Megújult éneket megújult szívből. új szívből, Istennek átadott szívből tudunk énekelni. A 8. versben, ahogy olvastam, mondja az Úr, hogy én vagyok az Úr, ez a nevem, nem adom dicsőségemet másnak, sem dicséretemet a bálványoknak. Tulajdonképpen arról van szó, hogy lelki megújulás nélkül az énekeink bálványimádással vannak tele. Bálványimádás mindaz, ezt most ugye a vizsgázók jól megtanulták, bálványimádás mindaz, hogyha valami mástól, vagy valaki mástól várjuk a boldogságunkat, nem pedig az egy igaz, élő Istentől. Abban a korban Ézsaiás próféta korában nyilván arra gondolt ő a próféta, hogy a pogány népek bálványisteneikről énekelnek dicsőítő éneket, vagy az uralkodókat istenítő énekeket énekelnek, zengenek. És lehet, hogy még Isten népe, a zsidók is elcsábultak, illetve tudjuk is, hogy elcsábultak, hiszen olvassuk az Ószövetséget, akkor látjuk, hogy elcsábultak, hogy biztos, hogy Jahve az egy igaz élő Isten, nem lehet, hogy a Baál, vagy a többi, amit a szomszédos pogány népek dicsőítenek. És Ézsaiás próféta is, meg a többi próféta is nagy hangsúlyt tesz arra, hogy az élő, igaz Isten népe ne bálványokat dicsőítsen az énekeiben, vagy ne az uralkodókat istenítse az énekeiben. Az élő, igaz Isten népe az élő, igaz Istent dicsőítse, és tőle várja a boldogságot, a boldogulást. A mikorunkban is bizony vannak olyan dalok, amelyek arról szólnak, hogy az énekszerzők, az énekesek valakitől, vagy valamitől várják a boldogulást, a boldogságot. És akkor azt mondom, hogy ha szerelmes énekről van szó, az még nem is olyan nagy baj, hiszen ha valaki szerelmet érez a szívébe, mondjuk a házastársa iránt, akkor szívesen énekelget olyan slágereket, ami arról szólnak, hogy milyen jó, hogy vagyunk egymásnak, és milyen jó, hogy szerethetjük egymást. Bár, hogyha egyik ember a másiktól várja a boldogságot, akkor sokszor annak csalódása vége. Még abban az esetben is, hogyha jó az a kapcsolat, át kell gondolni, hogy a boldogságunkat az élő, igaz Isten tudja megadni mindkettőnknek a szívébe. Kevés ahhoz az ember, hogy a másikat igazán boldoggá tegye. De mondom, ez még a jobbik eset, rosszabb esetben valami ideológiától várja, azt énekli meg, hogy valami ideológia fogja megadni a boldogságot, vagy még rosszabb esetben valami szer, vannak kábítószer dicsőítő dalok, vagy sátánimádó dalok. És sorolhatnám, vagy elég sok olyan sláger van, ami az istentelen életmódot dicsőíti. Erre gondol a próféta, amikor leírja az Úr üzenetét, hogy én vagyok az Úr, ez a nevem, nem adom dicsőségemet másnak, sem dicséretemet a bálványoknak, hogyha nem engem tartotok a ti isteneteknek, ha nem tőlem várjátok az örömöt a szívetekbe, a boldogságot, nem tőlem várjátok a boldogulást, a szeretetet, meg a mindent, ha bálványokban bíztok, ha bálványoknak zengedeztek éneket, akkor nem fogjátok megtalálni azt a boldogságot, amit olyan nagyon kerestek. Isten viszont ígér valami újat. A következő versben, a 9. versben erről van szó, hogy a régebbiek már beteljesedtek, most újakat mondok, még mielőtt kibontakoznak, tudatom veletek, Isten valami újat készít. Valamiről jövendől itt a próféta, hogy lesz valami új. És egy elég rövid szakaszt kellett most felolvasnom, de hogyha otthon elolvassuk ezt az egész 42. fejezetet, akkor látni fogjuk, hogy egyébként az egész fejezet az eljövendő megváltóról szól. Arról szól, hogy Isten eldöntötte, hogy a régiek elmúlnak, és újjá lesz minden, hogy újjá teremti az eget és a földet, és ezt az újjá teremtést, ezt az ember szívének az újjá teremtésével fogja kezdeni, és ezért elküldi az ő messiását, az ő Krisztusát, az ő felkentjét, hogy megváltónká legyen. Erről szól az egész 42. fejezet, hogy ez a megváltó, hogyha eljön, akkor hogyan viszi véghez a művét. Benned ajándékozom meg szövetségemmel népemet, világosságommal a nemzeteket. Nyisd meg a vakok szemeit, hozd ki a börtönből a foglyokat. Ugye itt mindig arról beszélgetünk, hogy miféle börtönben vagyunk, hát a bűneinknek, a rossz szokásainknak, a jellemhibáinknak a börtönéből kell, hogy kiszabadítson a megváltó. A fogházból, a sötétben ülőket, Jézus Krisztusban teljesedtek be ezek a jövendőlések, ami az egész Ószövetségben, meg Ézsaiás próféta könyvében pedig szinte elejétől végéig tele vannak ezekkel a jövendőlésekkel, hogy küldi, Isten készíti az újat, készül elküldeni az ő felkentjét, készül elküldeni a megváltót. És ez a megváltó eljött, megtestesült az Úr Jézus Krisztusban. Jézus az, aki meghalt értünk a kereszten, aki magára vette a mi bűneinket, és ezért cserébe mi megkaphatjuk az ő igazságát, az ő igaz voltját, magunkra ölthetjük. A bűneinktől megszabadulhatunk, a bűneinktől megszabadulhat a szívünk, megtisztulhat a szívünk, és Jézus igazsága lehet a miénk, a bűnök helyett. Ez történt meg a kereszten, ez a megváltás. De a megváltás az azt is jelenti, hogy Isten valami újat kezd velünk. A megváltás nem csak azt jelenti, hogy már nem kell a bűneinkért bűnhődni az örök halálban, hanem örök életünk legyen, hanem a megváltás azt is magába foglalja, hogy már itt a Földön valami új lesz. Újjáteremti Isten azokat, akik Jézusban bíznak, akik befogadják őt. Gondoljunk a János evangéliumának az első fejezetében a 12. versre, hogy akik pedig befogadták őt, megadta azoknak, hogy Isten gyermekeivé legyenek, mindazoknak, akik bíznak az ő nevében, Jézus nevében. Ha Jézust befogadjuk a szívünkbe, mint megváltónkat, akkor újjá lesz a szívünk, újjá lesz az életünk, és a bűn rabszolgáiból Isten gyermekeivé leszünk, Isten gyermekeivé válunk. Megújul az életünk, és ennek a megújulásnak mik a következménye, hogy igaz bűnismeretre juthatunk, hogy megláthatjuk, hogy mi a jó és mi a rossz, mi a bűn az életünkben, és mi az, ami jó az életünkben. A megújulás következménye, hogy aztán tudjuk bánni is a bűneinket, tudjuk megvallani Isten előtt a bűneinket, és ami nagyon fontos, hogy aztán fogadjuk is el a bűnbocsánatot, mert sokan megrekednek ott, hogy megvallják a bűneiket, de aztán nem tudják, nem merik elhinni, hogy Isten meg is bocsát teljesen, és meg is tisztít teljesen. De az új szív az eljut oda, hogy el tudja, elmeri hinni, hogy Isten megbocsát, hogy Isten megtisztít. És nem csak megtisztulást ad, hanem megadja az erőt is onnantól kezdve a bűn ellen való harcra, hogy nem kell belenyugodni, hogy amit a jellemhibáinkkal, meg rossz szokásainkkal kapcsolatban szoktunk mondani, hogy hát fogadjanak így és kész, hanem elkezdünk harcolni a jellemhibák ellen, a rossz szokások ellen, a bűnök ellen, és ott van a szívünkben a hit, a bizalom Jézusban. És ami nagyon-nagyon fontos, ott lesz a reménység az örök életben. És akkor, hogyha ez a megújulás végbe megy bennünk, az életünkben, a szívünkben, a lelkünkben, akkor tudunk új éneket énekelni. Akkor tudunk megújult éneket énekelni. Akkor tudunk nemet mondani a bálványainkra, és tudunk végre az igaz Istenről öröméneket zengeni. Mert az örök életben való reménység az olyan erős, hogy az ember nem tudja magában tartani az örömöt és a dicsőítést. Itt utána folytatják a következő versek ilyen nagy lelkesedéssel, nagy lelkesen, hogy a tengeren, a pusztán, a városokban, a falvakban, a szigeteken, mindenhol és mindenkor. Én azt gondolom, hogy ha valaki kereszténynek vallja magát, de olyan nagyon mélyen eltitkolja és elássa magába, és nem leli örömét sem az imádságban, sem a bibliaolvasásban, sem a hívők közösségében, és nem szívesen beszél a hitéről, sem a családtagjaival, se senkivel, hát ott azért úgy önvizsgálatot kell tartani. Mert ez egy gyanús jel, hogy tényleg Jézushoz tartozunk, tényleg ő van a szívünkbe, hogyha ennyire nem akar kijönni az a dicsőítő ének a szánkon, és az az öröm nem akar a sajátunká válni. Mert ugye nem arról van szó, hogy nem lesznek bánataink, szomorúságaink, küzdelmeink az életben. Lesznek. Jézus ígért sok üldöztetést is, sok csúfolást is, sok nehézséget is. De ez az mindennek ellenére való öröm, hogy bár sok küzdelem, sok nehézség, sok bánat, sok szomorúság, mert hogy ez hozzátartozik ehhez a földi élethez és ehhez a megromlott világhoz, de mindennek ellenére az új szívben mégis ott lehet az új öröm és az új ének mindenhol és mindenkor. És tulajdonképpen ez a mindennek ellenére való öröm, és a mindennek ellenére való bizonyságtétel, és a mindennek ellenére való éneklés az, ami úgy tudhatni is az emberekre, akik nem hívők. Éppen a héten történt, hogy ki akartam menni a határba egy kicsit imádkozni, és a lakótelepen találkoztam egy férfival. Úgy gondoltam, hogy nem is ismerem őt, de aztán kiderült, hogy mégis ismerjük egymást, már találkoztunk egyszer, ott lakik az új lakótelepen, és beszédbe elegyedtünk, és mondja, hogy az a toronyzene, ami húsvét reggel szokott lenni, hát az őt annyira meg szokta hatni, és meg szokta érinteni, hogy olyankor úgy el is gondolkozik rajta, hogy hát hogyha a keresztények ezt megteszik, ugye elmeséltem neki, hogy a ifis fiúk fölcipelik a toronyba a hangfalakat, és azért ezzel sok munka van oda-vissza, hogyha ezt megteszik, és ez fontos nekik, hogy a húsvét reggelén hangozzon az örömének, hogy Jézus feltámadt, és nekünk is örök életünk van, és mi is feltámadunk. Hát ez azért, bár ő úgy vallja magáról, hogy ő nem hívő, de azért ez megérinti a szívét. És még valami, hogy amikor elmegy az imaház mellett, és hogy sokszor kihallatszik az ének. Hát ugye amikor nincs fűtés szezon, akkor sokszor nyitva van az ajtó, és akár gyerekbiblia óra, vagy hittanóra, vagy konfirmációs óra, vagy ifi biblia óra, vagy felnőtt biblia óra, vagy énekkari próba, hát mindig kihallatszik az utcára az ének szó. Nem beszélve a nyári hittanos táborokról, ahol azért 60-70 gyerek jó hangosan tud énekelni, és az meg nagyon kihallatszik. És éppen kérdezte is ez a férfiú, hogy neki is van egy kislánya, jöhetne idén az ő kislánya is az imaházi táborba? Mert valahogy valamit megérzett. Én ezt nem is gondoltam, hogy ez ennyire fontos. De az, hogy éneklünk az imaházba és kihallatszik az utcára, esetleg megérinti embereknek a szívét, és ez már önmagába egy bizonyságtétel, és ez már gondolkodásra ösztönözhet egy nem hívő embert is, hogy talán mégiscsak kellene keresni az Istennel való kapcsolatot? Talán mégis kellene keresni a Jézussal való kapcsolatot? Talán mégiscsak jelent ez valamit az ember életébe? Énekeljetek az Úrnak új éneket. Ebbe a parancsba benne van az is, hogy legyetek újjá. Szülessetek újonnan, ahogy Jézus mondja, hogy ez szükséges. Mert csak új szívvel lehet Istennek új éneket énekelni. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, te látod, hogy mi sokszor csak lógatjuk az orrunkat, és szomorkodunk, és bánatunk van, mert a hullámokat nézzük, az élet viharait nézzük, ahelyett, hogy rád tekintenénk, és aztán süllyedezünk, ahogy Péter is, akkor kezdett el süllyedni a tengeren, amikor nem téged nézett, hanem a vihart és a hullámokat. Bizony sokszor mi is így vagyunk. Kérlek, Úr Jézus, hogy könyörülj meg rajtunk, hogy ne a nehézségeket nézzük állandóan, hanem tekintsünk Te rád. Add meg, Uram, azt az új szívet nekünk, amit megígértél. Azt az új szívet, ami a benned való hittel, bizalommal van tele. Azt az új szívet, ami neked zeng új éneket, megújult éneket. Uram, csak Te tudsz megváltoztatni a Te szent lelked által. Kérünk, hogy tedd meg ezt velünk. Amen.